teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És Gyenge Balázs köszöntjük nagy szeretettel a Digisport szerkesztőjét. Abból kitalálhattátok, hogy Bazsiból jó néhányszor volt már vendégünk a teljes terjedelemben. Elsősorban portugál témák lesznek, és vannak köztük egészen aktuálisak is, sőt egy keddi hír, hogy a Sporting a Boavista legyőzésével bajnoki címet ünnepelhet. Elég sokat kellett rá várni, Bazsi, de kiből ütölted?
Köszönöm szépen az újabb lehetőséget, főleg egy ilyen számomra örömteli helyzetben, mert egészen konkrétan 19 évet kellett várni a Sporting szurkolóknak, és hát ide sorolom magamat is. Ugyanakkor azt hagyj jegyezzem meg, hogy az igazán hardcore Sporting szurkolók, és azért a többség az az, majdhogy nem megszokták ezt a eszméletlen hosszú várakozást, mert korábban szintén volt egy hasonló űr, amikor 1982 után a Sporting csak 2000-ben nyert bajnoki címet, tehát ott volt egy 18 éves várakozás. Na hát ez sikerült most überelni, vagy alulmúlni, nézőpont kérdése. A lényeg, hogy megvan a bajnoki cím.
De az a 2002-es az olyan régen volt, hogy ott akkor az a bölöni féle Cristiano Ronaldo.
Ne keverjünk dátumokat, mert egészen pontosan úgy néz ki, hogy 82-2000, 2002, hopp, egy gyors ütésváltás, és 2002 után volt a 19 éves böjt.
Én csak azért mondom, hogy az a 2002-es az még egy ilyen nagyon más szitu volt, itt Bölönivel, Cristiano Ronaldoval.
Teljesen más. A Bölöni Laci bácsit emelném ki, mert a Ronaldo akkor még nagyon tejfölös szájú volt. Tehát őt a Laci bácsi akkor már fölvitte az első csapathoz edzeni, de nem volt tagja a felnőtt keretnek. Tehát ő 2003-ban tökéletes ütemezéssel a bajnoki cím után került föl. Igaz, hogy a saját tehetsége révén ugye ő pikpak elintézte, hogy még magasabb szintre jusson. De valóban az van, hogy az egy teljesen más Sporting volt. Főleg abban látom egyébként a különbséget, hogy ugyan a Sporting Akadémiája méltán világhíres, de a 2002-es bajnoki címnél meglepő módon nem volt annyi fiatal, illetve az akadémiáról kikerülő játékos, mint ahogy ebben a Sportingban van. Tehát ez a Sporting, ez teljes mértékben visszatért a gyökerekhez.
Igen, itt ami érdekes volt Bölöni Lászlóban, az most legalább annyira érdekes Ruben Amorimban, de másokból kifolyólag, itt hogyha böngészszük azt, hogy a futball történelemben hány olyan edző volt, akiért ilyen összeget fizettek, mint amennyit a Sporting a Brágának, akkor ez egy meglehetősen unortodox és szokatlanak mondható lépés volt. Ugye egy 10 milliós kivásárlásról beszélünk ebben az esetben.
Így van. Itt két dolgot azért még hozzátennék az egyik Sportingnak a, hogy mondjam, ebben a helyzetben, hogy ne bántsak meg senkit, de itt volt egyfajta hazárdírozás, ami átcsapott bénázásba. Az 12,5 millió lett, mert nem fizetett a Sporting, és a kamatokat is ki kellett csengetni. De tök mindegy, mert megcsinálta az Amorim, úgyhogy a kétszeresét is megérte volna. És az unortodoxságát azért a Sportingnál egy picit árnyalja az, hogy, vagy nem is árnyalja, hanem inkább azt mondom, hogy nem annyira unortodox a Sportingnál az, hogy az edző a kiindulási pont. A Sportingnak mindig kiváló edzői voltak, hogyha visszapillantunk akár csak itt az elmúlt évekre, Leonardo, Jardim, Jorge Jesus, és így tovább, és így tovább. A lényeg itt az volt, hogy az anyagi kapacitások miatt a Sporting egy olyan edzőt keresett, aki szellemiségében is képes arra, hogy az akadémiáról jövő fiatalokat és elsősorban portugál játékosokat rakjon össze egy kiváló csapatba. Mert ugyan Amorim nem dolgozott túl sokat felnőtt csapatnál, mielőtt a Sportinghoz került, de előtte a Brágának az utánpótlását nagyon szépen vitte. Tehát tudni lehetett, hogy ő kiválóan ért a fiatalokhoz. Emellett ő még mindig csak 36 éves, tehát korban is.
Még játszhatna.
Gyakorlatilag igen, 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 igen. De hát ezzel együtt szerintem a világ, főleg a Sporting sokkal jobban járt, hogy befejezte az aktív játékot.
Nincs ebben egy óriási ellentmondás, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak játékosért kiadni egy összeget, de egy edzőért pedig fizetnek 10 millió eurót. Nem tudom, hogy a fociban mennyire ismert a bérfeszültség fogalma. Ugye itt nem bérről van szó, hanem kifizetett összegért, de mondjuk játékosként biztos, hogy szúrná a szememet, hogyha az edzőmért 10 millió eurót fizetnének, én pedig ugye ott csak úgy lennék.
Igen, én nem is feltétlen bérfeszültségnek mondanám, hanem egyfajta hiúsági kérdésnek, de szerintem itt erről nem volt szó. Tehát legalábbis, ahogy a Ruben Amorim a Sportinghoz került, egyetlen egy dolog volt napirenden, hogy ő nem bizonyított még senior szinten annyit, hogy egy Sporting kaliberű egyesület, még hogyha önmagához mérten fényévekre van a korábbi dicsőséges önmagától. Ez volt az egyetlen kérdés, ugyanakkor pont maga Amorim volt az, aki már a legelső pillanattól kezdve olyan fajta optimizmus sugárzott, ami szerintem kihatott a csapatra és az egész klubnak a teljesítményére, és itt direkt mondom azt, hogy klub, mert mindenki mögé állt, mégpedig azzal a mondattal, amikor aláírta a szerződést, utána a sajtótájékoztatón megkérdezték, hogy nem féle attól, hogy kudarcot vall, és erre az volt a válasza, hogy és mi van, hogyha nem? Tehát ez volt a kiindulópont. Mi van, ha bejövök? Mi van, hogyha sikerre viszem a saját koncepciómat? És azért is mondtam azt, hogy a klub fontos, mert van egy nagyon lényeges személy Amorim mögött, Federico Varandás, a Sporting új elnöke, új, relatíve, mert ugye 2018 végén került a Sporting évére, de ugye
elég volt csak körülmények között.
Igen, igen, tehát ott azért vihardert állapotban volt a Sporting, és ő 100%-ban kiállt úgy az edző mellett vagy mögött, hogy azt mondta, hogy oké, akkor ha te ennyire hiszel magadban, akkor megkapod tőlünk az autonómiát. És innentől kezdve sínre állt a foci csapat, úgy, ahogy kell. Tehát az Amorimnak nem mondták meg, hogy kiket hozzon föl a B csapatból, az IFI csapatból. Az igazolásokba ő döntött, ott annyi volt, hogy max anyagi plafont húztak, hogy azt mondták, hogy ennyi van, ebből gazdálkodj, de hogy azokat az embereket, akiket ő az ő kérésére igazoltak tavaly nyáron, azokat ott nem volt vita. Kimondta az Amorim, és meglett.
Viszont ez a szurkolók felé nagyon visszás lehet, hogy egy csapat nem költ játékosokra egy adott átigazolási időszakban, viszont 10 millió eurót kiad egy edzőre. Tehát most még jobban felkaptuk a fejünket ugye Nagelsmann átigazolására, de hát ez a 10 millió is ugye az egyik legnagyobb, a top 5-ben van még mindig az edzőkért kifizetett összegek között.
Én visszakanyarodnék oda, hogy ez akkor lett volna baj, hogyha nem jön össze az, ami összejött. Mert, és én ezt most szurkolóként mondom, ahogy kimondta az Amorim azt, hogy de mi van, ha bejön, én elfogadtam ezt, és úgy voltam vele, és érzem, hogy minden szurkolótársam így érzett, hogy nem probléma a 10 millió. Elfogadjuk.
Sőt, lehet, hogy ez lenne egyébként a normális valahol, hogyha egy játékosért ennyit ad, akkor az edzőt és vele együtt a tudást azt szintén ugyanúgy megfizeted, hogy valamelyik másik csapattal átadod. Ennek nincs kultúrája feltétlenül, érdekes módon egyébként a fociban. Oda akarnék még kanyarodni, hogy azt kijelenthetjük itt akár Pedro González idei teljesítményét, vagy Nuno Mendes idei teljesítményét is nézve, hogy azért ennek a csapatnak Amorim a sztárja?
Igen, igen. Hát az én megítélésem szerint igen. Igen, mert itt fiatal tehetségeket rakott úgy össze, hogy alapvetően ez a lehetőség, amivel ő most dolgozott, ez mindig is adott volt ennél a klubnál. Tehát oké, anyagilag megrendült a csapata a 2018 májusi balhé után, de annyira nem, hogy minden idők legrosszabb anyagi statisztikáját mutassa, tehát azokat a játékosokat, akiket a Sporting ifi szinten nevel, vagy nevelt mindig is, azokat ugyanígy be lehetett volna építeni korábban is. Tehát itt egyfajta paradigmaváltás történt, és nekem az első perctől kezdve meggyőződésem, hogy mindig is ezen a vonalon kellett volna, vagy kellene a Sportingnak haladnia. Mert egy valamiben tud a többiek fölé nőni, és ez akár még kontinentális szinten is így lehet, az az akadémia. Mert a gyerekek, a portugál gyerekek főleg, ők oda akarnak kerülni.
Hát igen, oda került annak idején egy Cristiano Ronaldo nevezetű fiatalember is, és akkor itt jön a 30 millió eurós kérdés, hogy mennyire igazak, mennyire valósak az ő lehetséges visszatéréséről szóló hírek, itt lehet konspirálni is, ugye?
Lehet konspirálni. Azt mondanám, hogy a 2022-23-as szezonra én majdnem biztosra veszem. És most az a kérdés, hogy a Juventus mit domborít? Ha kimarad a bajnokok ligájából, akkor majdnem.
A Sportingba kell igazolni, hogy BL-ben játszon.
Hát, meg még bajnok csapatban, persze. Tehát vannak szintek, így van. Tehát a kérdés az, hogy mikor történik meg. Az, hogy ősszelő már a Sportingba játszon, arra kevesebb lehetőséget látok. Nem, a mögé nem látok pontosan be, hogy ő milyen anyagi megállapodásokat kötött adott esetben a sportvilágon kívül, és ebbe egészen konkrétan most már a portugál államot értem, mert, és itt a konspirációnak ott adhatunk helyet, hogy ő egy pár hónapja a tavasszal tél vége felé az összes vállalkozását visszavitte Portugáliába. Magyarán ott fog adózni. Na most ő már olyan tétel csak önmagában, hogy az államnak megéri vele alkudni abból a szempontból, hogy adnak neki adott esetben adókedvezményt, amit nem kap meg a szimpla földi.
Nemzetgazdaság egy komoly forrása.
Viszont igen, viszont az a kedvezmény, az is nettó plusz bevétel. Tehát innentől kezdve ez egy win-win helyzet lehet, attól függ, hogy a normális észkeretek között hagyják ezt végre. Lekopogom, szerintem ez lesz.
És itt a messzponzori szerződésnek például?
Igen, ez egy másik vetülete az ügynek, az viszont már most bekövetkezik a szezonváltás után, hogy a remélem ki lehet mondani a nevet.
A Nike.
Az amerikai sportszergyártóség, igen, a négy betűs.
Tehát, jó, az egyik istennőről kapta a nevét, igen.
Igen, de nem amerikai. De hogy, tehát, hogy a Nike veszi át a Sportingnak a MES szponzorálását, illetve szolgáltatását. És a Ronaldo meg ugye a Nike embere. És itt már olyan hírek látnak napvilágot, tehát nem is cáfolják ezeket, hogy a Nike aktívan részt vesz abban, hogy a Ronaldo visszatérjen a Sportinghoz.
Ilyet látunk, hallunk azért elég sokszor a futballvilágban, tehát például az olasz válogatott szövetségi kapitányának a mezbeszállító állja a fizetésének egy igen jelentős részét például, tehát ez nem lenne azért egy ilyen teljesen szokatlan dolog, hogyha ez bekövetkezne. Te egyébként most itt megint kicsit menjél vissza szurkolóba, mit szólnál ehhez?
Hogy 22-23-tól jönne vissza a Ronaldo, vagy azt, hogy
most... Ha egyáltalán visszamenne. Tehát karokkal várnám?
Igen, értem. Én viszonylag, sőt, nagyon konzervatív vagyok a futball terén, és szigorú. És azt mondom, hogy nagyon-nagyon komoly feltételrendszernek kell teljesülni ahhoz, hogy ez a pari visszatérjen. Az alázatot azt mindenképpen gyakorolnia kell. Itt nincs helye annak, hogy elvigye az ő egyéni eskedése a csapatot. Egyszerűen nem fér bele. Magyarán, ha ő az első hisztikéjét kivágja, vagy nem passzol, akkor megy a kispadra. És ennyi. Hogyha ezt a feltételrendszert ő alázatosan elfogadja, akkor viszont a világ legboldogabb embere vagyok. Mert azért, lássuk be, ő 36-7 évesen még bőven olyan fizikai állapotban van, hogy a portugál bajnokságban egy kiemelkedő játékos legyen. De csak akkor lehet, hogyha ezzel a Sportingot segíti. És ennyi.
Hát jó, mondjuk ezért ezzel a feltételrendszerrel eléggé kizártad azt a lehetőséget, hogy a végén boldog legyél, de ez csak én fűzöm.
Egy kicsit, jó, meg azért én szeretek wishful thinking-et gyakorolni, hogy én kicsit úgy érzem, hogy ő más lelki állapot, vagy más attitűddel fog a nevelő egyesületébe visszatérni. Természetesen 20 év eltelt, nagyot fordult a világ, megvehetni majdhogy nem szöröstül, böröstül a teljes intézményt, de akkor is ő olyan, mintha az apjához térne meg.
Az alma materbe, tehát hogy ez nyilván.
Igen, így van. Tehát ő itt akár mekkora nagy fiú lett a világban, itt ő kis fiú.
Na, mindenképpen még nézzünk azért körül egy nagyon kicsit Portugáliában, legalább a két nagy házatáján. Végül kinyerte itt a Ruben Amorim és Sergio Conceição közötti egészen méltatlannak mondható piros lappárbajt.
X-re áll 4-4 jelenleg. De hát azért, hogyha, és most ezt most már nem szurkolóként mondom, hanem igyekszem pártatlanul szemlélve, a Sergio Conceição egy igazi enfant terrible, tehát ő keresi a konfliktust. Az Amorim nem annyira. Tehát azért ezt így erőteljes lenne azt állítani, hogy nem.
De a négy piros lap azért.
Jó, azért. Igen, ő reflektál. Tehát ott egyszerűen egy impulzív reakciót ad olyan szituációkra, amikre nem biztos, hogy kellene, nem biztos, hogy igaza van, és egyáltalán nem biztos, hogy ennyire vadul kellene, vagy vehemensen reagálni. De a Conceição konkrétan, és akkor finom leszek, csipkedi a másikat. Tehát ő generálja a konfliktust.
Viszont azért Sergio Conceição most ebben a szezonban is bizonyított az európai porondon. Ennek ellenére nézve ezt a Portót, és nézve egyébként az egészen kiválóan védekező csapatot, azért az első dolog, amikor őket láttam, az volt, ami eszembe jutott, hogy az elmúlt évekhez képest nagyon-nagyon kevés az igazán piacképes játékosa ennek a csapatnak. Mindig minden évben láttunk olyat, akit aztán tudtuk, hogy a következő évben értékesíteni fognak. Most nincs nagyon ilyen.
Így van. És megint csak ketté bontanám, a Porto európai szereplése az nagyságrendekkel felülmúlja a bajnoki teljesítményt, és most érdemes ezt átlagban számolni, tehát mert nem lehet 30x néhány meccsen ugyanolyan színvonalon játszani, és a Bajnokok Ligájában is van olyan, hogy kevésbé játszik jól vagy rosszul. De egészen konkrétan érdemes a Juventus elleni párharcot, de még a Chelsea-t is ide venni, annak is az első meccsét. Taktikailag abszolút érett, és ami számomra nagyon meglepő volt az európai porondon, az a fegyelmezettség, amivel játszott a Porto. Aztán persze lehet, hogy ez egy csip, ami átáll az agyban, hogy hoppá, itt azért sokkal komolyabb ellenfelek ellen játszunk, mint Portugáliában, ahol egy kicsit rákényelmesedik, de akkor az meg az edzős arra, hogy miért nem ráz a gatyába azt, aki lazsál ott, ahol teoretikusan könnyebb a feladat. Mert egyébként Portugáliában legtöbbször ez volt a gond, hogy a Porto nemcsak hogy elkényelmeskedte, hanem el nagyképp püskötte a meccseit. És ez megint csak a Conceição számlájára írható. Ezen kívül, és ezt is érdemes tudni, neki nagyon kifele állt a szekere. Egészen addig, amíg a Juventus nem sikerült legyőzni. És akkor fordult meg valamelyes. Tehát, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ő meg fogja tartani az állását. Valószínűleg igen, mert nagyon sokba fájna a Portónak az, hogy menesse, de vékony jégen táncol. Tehát, hogyha ez jövőre ugyanilyen bajnoki teljesítményt hoz az ő vezetése, akkor szerintem a karácsony sem fogja megélni.
Térjünk át a Benficára még, ahol mintha egy kis identitásválság lenne. Azért ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a Benficánál futballozik jelen pillanatban a legtöbb ismert labdarúgó Portugáliában. Otamendi, Fertongen, tényleg, ami egyébként alapvetően nem lenne rossz út, hogyha a fiataloknak ők tudnának mutatni olyan profizmust, ami ott szükséges. És van egy olyan kontraszt ezzel szemben, hogy a Benficának, és ezt tudom, hogy nagyon fáj majd hallani, hogy kimondjam, hogy 2020-ban a Benfica Akadémiáját választották a legjobbnak, leghatékonyabbnak és a legeredményesebbnek.
Igen, hát 2020-ban. Ennek kellem. Majd, hogyha kitesznek ők is két aranylabdást, akkor majd megoldom. De oké, de félre ezt a tisztítéfát. Portugáliában mindenhol kiváló az utánpótlás nevelés, csak hogy a Benficánál előre menekültek, illetve próbáltak, de ez anyagi jellegű előre menekülés. Ennek az oka a Benficát vezető Luis Filipe Vieira, mert ő azt szerette volna, hogy őt újra választák elnökként, és ehhez egy ilyen monstre beruházást valósított meg. Soha ennyit portugál egyesület, de még a töredékét se költötte erősítésre. Több mint 100 milliót költöttek ezen a tavaly nyári átigazolási időszakban. De két cég között estek a pad alá, mert ez pont annyira volt elegendő, hogy nagy neveket már be tudjon dobni az önmagának az érvényesüléséhez, tehát hogy megválasszák, de nem volt elegendő, és furkodtak egy kicsit, és akkor finom voltam, mert a Bajnokok Ligája selejtező utánra akartak még egy dózist rákölteni a csapatra, csak elbukták. És innentől kezdve ez egy félig megvalósított projekt, ami látható, hogy a portugál bajnokság akármennyire tűnik terembajnokságnak az ötödik legerősebb Európában. Itt nem lehet, főleg két komoly ellenféle szemben, nem lehet fél projekteket vezetni, akármennyire jók ezek a játékosok. És volt egy olyan 4-5 játékosból álló csomag, amit a Jorge Jesus kért a nyáron, azokon kívül, akik már megérkeztek, mind Brazíliából, főleg a Flamengóból, onnan, ahol ő az előző évben letarolta Dél-Amerikát. És tényleg jó volt az a Flamengo. Na most ezek a brazilok nem érkeztek meg, és szerintem ez volt a hiba. Ahhoz viszont, és ja bocsánat, akkor fölmentek volna 150-re millióban, de nincs ez a szituáció. Tehát itt szerintem ez egy az elnöknek a hibás döntési mechanizmus, amit a kénytelen volt utána megélni kudarc.
Hát utazzunk át Rómába, ahol ugye még nem történt meg, de már bejelentették, ami meg fog történni. José Mourinho veszi át a nyártól a csapatot. És hát itt nem titok, hogy beszélgettünk mi már erről, Bazsi. Azt mondtad, hogy már az is fáj, hogy egyáltalán felvetődik, hogy nem feltétlenül kizárólag szakmai döntést hoztak akkor, amikor őt padra ütötték.
Igen, hát akkor innentől kezdve be is van árazva Mourinho, de az a helyzet, hogy ő még mindig tud egyfajta sportszakmai nívót garantálni, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogy az ő vezetésével a Róma alig ha fog a tabella alsó felére visszacsúszni. És akkor innentől, de most ez az ő garanciája, mert ugye régen mi volt a garanciája? A tuti BLS az, akihez oda megy, amihez hozzáér, sőt ugye először special van, hát az első hely miért rosszabb, az már kudarc. Tehát innen megyünk szépen le. De azért még mindig van egyfajta garancia, de sajnos marketing értéke is van, amit viszont a klub úgy használhat ki, hogy azokat a játékosokat esetleg meg tudja győzni, akiket, hogyha nem ő lenne, nem a Mourinho lenne, akkor nem biztos, hogy a Rómát választanák. Tehát itt egyfajta játékos mágnesként is föl lehet őt valamelyest fogni. Kérdés, hogy egy olyan kaliberű csapatnál, mint a Róma, ez elégséges-e? Ugyanakkor van még egy vetülete, hogy a Mourinho-nak mindig jobban ment akkor, amikor úgy tűnt, hogy teoretikusan gyöngébb csapatnál van. Tehát Portónál és az Internél. A Portó persze nem Portugáliában, hanem Európában vették a Portót félváról, hogy hát ez nem. Az Intert meg majd, hogy nem Olaszországban is, meg Európában sem tartották a legtöbb esélyesnek.
Pont ezt akartam mondani.
És akkor hogy... szépen a súranó pályán megcsinálta.
Viszont még az Internél is talán voltak világsztárjai, akiket a top játékosok közé soroltunk a saját posztjukon. Viszont talán a Róma nagyon hosszú ideje az a csapat, ahol nincsenek igazán világsztárjai, és talán úgy nagyképű játékosok sincsenek a Rómában, akiket ne tudnak kezelni Mourinho. Tehát itt ő fogja elvinni a sót, csak hogy ez most jól jön-e, vagy ez kell-e a Rómának, az szerintem a kérdés.
Igen, és az a szituáció, hogy szerintem benne van a pakliban. Az is, hogy mint az Amorimnál, mi van, ha bejön? Tehát itt attitűdbeli kérdések fognak majd dönteni. Mert azért azt viszont, nem azt mondom, hogy cáfolnálak, hogy nincsenek világsztárok, de azért már vannak olyan játékosok, akiknek viszont van súlyos önérzete. És azért azok...
Dzekónak például, akit korábban akart volna
másokat. De mondok két nevet, Smalling és Mkhitaryan. Hát őket üldözte el a Mourinho. Tehát most, hogy kérdés, hogy akkor ő velük mi lesz? Lehet, hogy mire oda kerül, már nincsenek ott, de hogyha ott lesznek, akkor szembesül egy ilyen szituációval. Tehát kapásból súrlódással indul. Viszont új sztori, tiszta lap, lehet, hogy képesek áthidalni ezeket a problémákat.
Lehet, hogy most meg nincsenek világsztárok, meg itt mondtad ezt a játékos mágnes kifejezést is. Talán van még valaki, aként működhet, ez pedig az ügynöke, Jorge Mendes, aki azért elég szoros együttműködésben van Mourinhoval, maradjunk annyiban. És eddig azért az összes klubjánál, itt a Tottenhamnél is azt láthattuk, hogy föl tudta tölteni játékosokkal igény szerint a keretet, hogy megint csak ilyen cizelláltan próbáljak fogalmazni. Szóval azzal, hogy Friedkinék, a Róma tulajdonosai megegyeztek Mourinhoval, azzal értelemszerűen megegyeztek egy olyan játékos ügynökkel is, akinek azért lényegesen nagyobb hatalma van egy átlagos játékos ügynöknél?
Tartok tőle, hogy igen. Illetve tartok tőle, hát tehát ez megint csak olyan, hogy a klubnak hozhat hasznot, de kétélű fegyver, mert
sokszor... Mindig csak szakmai alapon...
Igen, hát itt azért az üzlet irdatlan súlya nyomalatba, szóval...
Jó, de bocsánat, itt van ez a Wolverhampton projekt, amiben azért Mendesnek a szerepét nagyjából tudjuk, megismerjük, az egy nagyon jól elsült dolog volt. Tehát, hogy a Róma akár ebből is, hogy építkezhet abból, amit ott látott.
Igen, tehát igen, megint csak az van, hogy lehet, hogy bejön. Viszont a Róma azért két polccal, de lehet, hogy hárommal följebb van, mint a Wolverhampton, és a Róma, vagy a Wolves-ba oda eleinte olyan portugálokat segített leszerződtetni a Mendes, akik valamiért a három nagyhoz Portugáliába nem fértek oda. Viszont már tényezők voltak. Rómába ez nem működik. Oda már kvalifikált játékosok kellenek. Viszont itt megint csak jön a kérdés, hogy az, hogy kvalifikált valaki, az ugye először is hullámzó, vagy az időben is síkot tekintve, hogy most jó, később nem jó. De olyan játékosokkal építi-e meg a csapatot, akiket ő talál ki, már a Mourinho, mert eddig olyan középszerűenek tűntek. Most mondok egy konkrét nevet, Carlos Vinicius a Tottenhamből, aki egyébként a Benfica játékosa. Nem tűnik egy különösebben ügyes focistának, még kevésbé ügyes brazilnak. Viszont a Benficában volt olyan periódusa, csak ugye az van, hogy ez a portugál bajnokság brazilként, teljesen más helyzet, mint a világ legkomolyabb taktikai repertoárjával rendelkező és talán legfegyelmezettebb Serie A. Tehát az nem ugyanaz. Viszont ki tudja. Tehát megint csak az van, hogy, hogy mint annak idején hirtelen akartam mondani, hogy hívták az Interben a Milito.
Ja.
Hogy,
Diego Milito.
Diego Milito. Hogy a Militót sem tartottuk szerintem, mert mondhatom itt többes számban a világ legpengésebb csatárjának, de abban az évadban, amikor a Mourinho kezel alatt játszott, az a fószer minden belőtt. Tehát ő kitalálta a Militót. Kérdés, hogy tud-e azokból a játékosokból, akik adott esetben nem éppen a topon lévő 100%-ot nyújtó szuperklasszisok, nem ilyenek jönnek, akkor azokból tud-e ember maradni.
Még egy téma van, amit szerintem mindenképpen érdemes átbeszélni. Én bevallom, amikor Mourinho állás nélkül maradt itt a Tottenham-es kirúgása után, az volt az első gondolatom, hogy neki a portugál válogatott lehet a megoldás hosszú távon. A portugál válogatottról azért szerintem mindenképpen egy hosszabb gondolatot érdemes megejteni. Ha végignézzünk a posztokon, akkor szinte mindenütt világklasszist is találunk, és ezt túlzás nélkül mondhatom. Jean Cancelót hihetetlen, hogy hova nőtte ki magát a Manchester Cityben, ugyanez elmondható Ruben Diásról, Zsotáról a Liverpoolban, és akkor még nem beszéltünk Cristiano Ronaldóról, vagy Jean Moutinhoról.
És ezzel szemben volt most ugye Csányi Sándornak az a nyilatkozata, hogy gyengébb lett a 2016-os EB-n a portugál válogatott. Biztos ez?
Hát szerintem a franciáknak van erősebb keretük gyakorlatilag, mint a portugáloknak nálam. Ők most a másodikok a világon.
Hát ez így, én örülök, hogyha ezt más is így látja. De tényleg. Ugyanakkor azért azt mondanám, hogy akkor lenne még bitang erősebb, hogyha a Ronaldót mondjuk még 5 évvel fiatalabban lehetne játszatni, mert így előfordulhat az a szituáció, ami a Juventusban sokszor előfordult, hogyha túlságosan ő köré építik a csapatot, és ő nem jó, akkor nem jó a csapat. Tehát megint csak az van, hogy itt nagyobb teret kell adni a többieknek, és a Ronaldónak meg szépen vissza kell húzódnia. És két poszton azért azt cáfolnám, hogy mindenhol vannak kiváló, vagy világklasszisok. Az egyik egyébként meglepő módon, és talán nincs igazam, a kapus poszt, mert a Rui Patricio. Igen, kezd most már kifelé menni abból a... Mert ő egyébként tényleg szuperklasszis kapus volt, és a Sportingban elbújt a világ szemére.
Csak amíg a Sportingban védett.
Hogy?
De csak amíg a Sportingban védett.
Nem, mert a Wolfban is egész, tehát amennyit, nem sok Wolf meccset látok, ezt bevallom férfiasan, de amennyit látok belőle, ott hát voltak hajmeresztőbb dolgai. De a lényeg, hogy ő szerintem már nem az a színvonalú kapus, aki akár csak 2 éve volt, és nincs megfelelő cseréje.
Rui Silva.
Hát,
Európa Liga a negyeddöntő.
Jó, hát figyelj, tehát itt az a helyzet, hogy annyi portugál jó játékos van, hogy olyan emberekről is lehetne beszélni, hogy elértek eredményt, most csak mondok valamit, ha bajnok lesz a Lille Franciaországban, akkor az emberek tudni fogják, hogy ki ez a Seká. Tehát nem. Mert egyébként egy kiváló portugál játékos, de valóban sokan vannak még fölötte. És egy kicsit a Rui Silvánál is ezt érzem, de oké, lépjünk ezen túl, mert a kapus az, még azt mondom, hogy a Rui Patricio hozni fogja mondjuk ezen az EB-n azt a szintet, amit hozni kell egy kapusnak. A nagyok elleni meccsen kell majd igazán helytállni. De a másik, ami krónikus portugál hiány, az a csatár. Tehát nincs befejező csatárok, nincs egy killer. Tehát sem a Ronaldo, sem a Félix nem befejező csatárok. Ezzel együtt lehet, hogy a Ronaldot most ennyi idősen be lehet tenni középre.
A világ egyik legeredményesebb játékosára azt mondom, hogy nem befejező csatár, az azért egy elég merész.
Igen, na de akkor is az van, nem befejező csatár. Tehát ő eleve szélső játékosként kezdte a pályafutását. Tehát nem befejező csatár. Ez
még mindig Paulista az utolsó portugál center?
Igen, majdhogy nem. Igen. És remélem, hogy sikerül...
Nekem. Pedro Neto egyébként ebben megoldás lehetett volna, akár.
Pedro Neto, igen, de tovább megyek, és két nevet még említenék. Az André Silva, aki nagyon jól játszik a Frankfurtban, de csak a Frankfurtban. Tehát, és csak. Tehát ide nekünk egy, már magyaroknak egy Frankfurtban brillírozó csatát. De ez még kicsit kevésnek érzem én. És van még egy csatár, befejező csatár reménység, hogy úgy mondjam, de ő se feltétlen a legkiválóbb, a Paulinho, aki most ment át a Brágából a Sportingba. Ő klasszikus befejező csatár. De távolról sem az a nívó, sem az André Silva, sem a Paulinho, mint a legkiválóbb befejező csatárok más válogatottakban. De oké, ezzel is túllendülünk, akkor viszont a két pólus között valóban egy bitangerős keretet találunk.
Azt hittem, hogy Rafael Leaot mondod még egyébként. De...
Kicsit fázom a gyerektől. Megmondom őszintén, ő egy több mint kiváló képességű játékos, de fejben olyan harmad gyönge, hogy azt el nem tudom mondani. És megint csak bántás nélkül, mint a Renato Sánchez. Tehát ott van a tehetség benne, akkor tessék szorgalommal ezt kiaknázni. Csak egy adalék sztorit, ha még elmondhatok a Rafael Leaónál kapcsolatban. Ő is tagja volt a megtámadott Sporting keretnek. Ő is traumatizált lett. Viszont az első hullám, amikor elindult, hogy felmondanak a játékosok, akkor ő szintén az első ellenhullámba volt benne. Az elsők között posztolta, hogy maradni fog, és tovább megyek, akkor a Frederico Varandás, aki most az elnöke a Sportingnak, akkor a csapat orvosa volt. És egy olyat posztolt a Leão, hogy pacsizik a Varandással, és azt írt alá, hogy a jövőbe tekintünk, mister. Tehát ott már érezte azt, hogy a Varandás lehet adott esetben az orvos. Oké, majd mi lett? Az első adandó alkalommal, hogy le lehetett lépni, mert kapott konkrét ajánlatot, meg is pattam. Egyébként furcsáltam, hogy a Lille-t választja, mert a Lille megint csak bántás nélkül nem európai top csapat. Vagy nem állandó európai top csapat. És utána ő volt az, aki meg a menedzser édesapja, akik az körmük szakadtáig ragaszkodtak ahhoz, hogy nem tartoznak a Sportingnak semmivel. És a gyerekre ez aztán ráégett, és a Lille el is adta utána a Milánnak, mert nem vállalta a rizikót, és a Milán meg is állapodott a Sportinggal, mert egyébként a TASZ a Sportingnak adott volna igazat. És akkor ebben az esetben viszont a játékos terhelte volna az anyagi teher. És egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy valaki egy ilyen rizikót bevállal, és értsétek jól, néhány euróért. Mert ez nagyon sok euró, amiről beszélünk, de akkor is apró pénz ahhoz képest, hogy ő hova fejlődhetne igazán fejben rendbe tett játékosként. No, ezért nem pártolom annyira a Leaót. És a válogatottban szerintem még nem ér oda.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt az eligazítást, Bazsi. Remélhetőleg majd a közeljövőben még lesz alkalmunk beszélgetni. Jövünk hétfőn ismét teljes adással. Köszönjük, hogy ezt most meghallgattátok, ezt az extrát. Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.